A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit. A mai nap folyamán zajlott, és még ezekben a percekben is zajlik a Hagyományok Házában egy konferencia, amely a Pajtától a Palotáig címet viseli. Ezen a konferencián jó magam is részt vettem, és moderáltam egy beszélgetést, amelynek vendégei K.L. Csaba, a MIPA vezérigazgatója, Kelemen László, a Hagyományok Háza vezetője, valamint Gőz László, a BMC, a Budapest Music Center alapító tulajdonosa volt, és Horváth László, a Fonó Budai Zeneház ügyvezetője és részt ebben. Én Mezei Dániel vagyok, én beszélgettem többek közt Horváth Lászlóval és a vendégeinkkel. Ebből a beszélgetésből, amely kora délután zajlott, hallhatnak most egy hosszabb részletet a mai nap vendége, tehát nem egy, hanem négy vagy öt személy, hiszen ebben a beszélgetésben részt vett Borsak Kata, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökasszonya is. Ez a beszélgetés következik itt a Trend FM-en.
Nyitó gondolatként lehet, hogy két főszervezőnek, lehet, hogy Lacinak átadnám a szót, hogy vezesse fel ezt a beszélgetést, nem mindig én beszéljek.
Egyrészt köszönöm, hogy itt vagytok, megtiszteltetés számunkra. Másrészt ugye Demeter Szilárd is vendégünk lett volna, ő is beteg, még mindig, covidos, úgyhogy picit módosítottuk az irányvonalat, és meghívtuk Gőz Lászlót, aki szintén a magyar kulturális piacnak megkerülhetetlen szereplője, és valamilyen szinten, amikor ezt kitaláltuk, akkor odajuk adnánk ki, hogy kultúrafogyasztás átalakulóban van, a Covid az megbélyegezte az eddigi folyamatokat. Egyrészt, hogy erre milyen terveitek vannak, másrészt pedig túl vagyunk egy választáson, mindenki azt mondta az elmúlt egy évben, hogy várjuk meg a választásokat, majd utána felvázolunk újabb irányokat a kultúra finanszírozás vagy a kultúra tervek kapcsán. Létrejött a Magyar Kultúra Alapítvány, amely már Kárpát-medencében gondolkodik, tehát hogy tényleg új perspektívát adhatunk az elkövetkező éveknek. Mi lesz az irány, hogyan élitek meg az épületeiteket? A MIPA továbbra is legendás, a napokban ott voltam, teltházban, nagyon jó közönséggel dolgoztok, úgy tűnik mindig teltházzal. Nagyon sokan elmondhatjuk, hogy a zenére sok helyen csak félház jön el. Gőz Lacival sokszor összenézünk, hogy a réteg műfajoknak egyre nehezebb, megnyílt a Magyar Zeneháza, kiesik-e valaki a sorból, vagy majd válvetve megyünk tovább. Vízfejű az ország, továbbra is Budapesten történik minden. Nem nagyon tudunk vidéki várost felmutatni, akinek nagyon jól menne, hogy ezekről kellene beszélni. Úgyhogy K.L. Csaba, én megszólítanálak téged. A legigényesebben talán a MIPA végzi a dolgát, én már 16 éve, 7.
Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Köszönjük szépen a meghívást. És sok mindent földobtál. Próbálok elindulni valamelyik ösvényen, hogy közelebb kerüljünk a lényeghez. Én azt gondolom, hogy a elmúlt mondjuk 10 év vagy 12 az arról szólt, hogy főleg itt Budapesten, de az ország jó pár pontján is elkezdődött egy olyan együtt gondolkodás vagy együtt működés, ami szerintem teljesen ritka a magyar kultúrtörténetben, mert itt ugye mindig az volt a divat, hogy az egymás torkának estek a különböző műfajok, táborok, stb. És hát ezt a MIPA-t én úgy érzékelem, hogyha ide jön valaki külföldi fellépő, akkor azt mondja, hogy ő ilyen harmóniát, vagy ilyen klassz dolgot, amit érez, nem csak a MIPA-ban, hanem a városban, ezt máshol nem érez a világon. És itt beszélhetünk mondjuk akár egy Boban Markovicsról, ugye, amikor idejön és összeáll a székesfehérvári balettszínházzal, és létrehoznak egy világszínvonalú produkciót, és hát marhára boldogok vagyunk, mert ugye egyrészt a Bobán már szinte díszmagyar, vagy hozzánk tartozik, és felfedezünk egy új táncegyüttest, akiről hallottunk, hogy jó, de hát Mégiscsak ugye a magyarok akkor hiszik el valakiről magyarul, hogy jó, hogyha egy külföldi világsztár is ott van a színpadon, vagy fellép vele. De itt nem csak külföldi relációkról beszélek, hanem tényleg azt lehet érezni, hogy Budapesten, itt most főleg az előadó művészetről beszélünk, de beszéltünk a képzőművészetről is, csak most ez nem tárgya ennek a konferenciának. Itt azért mindenki beszél mindenkivel, mindenkinek van valamilyen kapcsolata, mindenki közösen gondolkodik, tehát nem sajátítjuk ki a dolgokat, és hát én mióta a műpárt vezetem, ezen munkálkodom, hogy tényleg a műpa az egy olyan nagy fórum, ahol elférünk mindjárt. Elférünk, és arra vagyunk hivatottak, hogy minél jobb dolgot csináljunk. Ennek egyen magasabb szintje, ha lehet így fogalmazni, az a Bartók tavasz és a lisztünnep, ahol ugye 2 évvel ezelőtt végre ezzel a 2 fantasztikus névvel, vagy brenddel, most fogalmazunk ilyen csúnyán, amit a világ kultúra szerető közönsége ismer, tud, nem kell bevezetni, tehát nem kell egy csomó pénzt költeni arra, hogy megismerjék külföldön. Elindítottunk 2 olyan fesztivált, ami 2 ősünknek a hagyatékát kezdi feldolgozni, frissíteni. Ezt úgy szoktam mondani, nem hagyjuk azt, hogy Liszt és Bartók köztéri szobor legyen, aki mellett elmegyünk, talán tudjuk, hogy kicsoda, de nincs hozzá közünk. Ez a 2 fesztivál azt akarja, hogy igenis legyen közünk hozzájuk. Nagyon sok mindent hagytak ránk, nagyon sok intelmük van, amit nem megfogalmaztak, hanem üzenték a művészetükön keresztül. És hát a mai eszközökkel ebben a szellemiségben a mi korunk lenyomatát hozzuk össze közösen. És hát ebben egy jó hír arra a felvetésedre, hogy mi van azzal, hogy csak vízfejű vagy nem vízfejű. Az idei évtől ez egy országos fesztivállá bővül a Bartók tavasz. Ugye most zárult le a budapesti szakasza. Vasárnap egy csodálatos, a Mánéval közösen egy csodálatos produkcióval kivirágzott Keresztfája, amit egyébként a jövő évben bemutatunk több vidéki városban is, ami a húsvéti hagyományokat mutatja be, a vallásitól a népi megközelítésen át egy csodálatos programba, amit a mai városi gyerekek már nem is tudnak, hogy ez gyakorlatilag a húsvét lényegét nem is értik, vagy nem is érzik. Tehát az a folyamat, amit itt elkezdtünk Budapesten együtt összehozni, az most elkezd vidékre is kisugározni, és hát a fesztiválnak azért van egy nagyon fontos filozófiája. A fesztivál abban próbál segíteni, és azért szólít meg különböző intézményeket, együtteseket, előadókat, hogyha van valakinek egy álma, akkor azt próbáljuk segíteni, hogy az létrejöjjön. Ha nincs hozzá forrás, akkor forrással, ha ötlete, akkor azzal, ha hiányzik valami előadó, akkor tehát hogy ezt a mi kultúránkat arra a szintre emeljük, ahol lennie kell. És ez a folyamat szerintem csodálatosan épül. Azért a fesztiválnak hagy mondjak el egy gyönyörű pillanatát, amikor Branford Marsalis ott áll a színpadon, körülötte magyar nép és jazzzenészek, és a Branford Marsalis el van ájulva, hogy ez milyen zene. És ha ezt
előző nap táncházban volt a Fonóban, csak tudjátok róla, hajnal jöttik.
Hát onnan hozta az inspirációt, hogy ez milyen klassz zene. De ha ezt mondjuk 10 évvel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy a Szokolai Dongó Balázssal ők együtt nyomják egy színpadon, akkor mindenki azt mondta volna, hogy mi nem vagyunk normálisak. És megtörténik a csoda. És tulajdonképpen ez az egész arról szól, hogy minden nap ezt a csodát létrehozzuk, és ami nagyon-nagyon lényeges, hogy minél több emberhez eljuttassuk. Úgyhogy próbáltam ezt a kérdéseidre.
Vidéki városok hogy csatlakoznak, vagy melyik városok azok, amelyik prioritást élveztek, vagy élveznek majd?
Ugye ez az első év egy kísérleti év, tehát itt azért ki kell találni, hogy mik azok a csomópontok Magyarországon, és aztán ez szép lassan majd ki fog menni a határon túlra is, ami egy-egy térségnek a a központja, és próbáljuk így Magyarországot lefedni. Most első körben három nagyváros kap, Győr, Miskolc, Debrecen kap központi szerepet, de produkciós szinten Szeged és Pécs is kapcsolódik ehhez. Mondom, ez egy kísérleti menet most, de nagyon lelkesek a partnereink vidéken. Most, hogyha ez lefut, akkor fogjuk tudni, hogy merre tudunk tovább lépni.
Kelemen Lacihoz szólva, tehát, hogy elmúlt években láttuk, hogy nagyon sok jó erőközpontja van a kultúrának. Most valóban létrejött ez a Magyar Kultúra Alapítvány, hogy mik tudhatók a tervekről vagy a célokról. Azt tudjuk, hogy Kárpát-medencében szeretne gondolkodni végre. Mik lesznek? Kiírások lesznek? Mik a vezérfonalak?
Engedjék meg, hogy néhány korrekciót tegyek. Nem vagyok házigazda, nem vagyok főigazgató. Ugyanakkor meg persze a Magyar Kulturális Alapítvány kuratoroként egy csomó mindennél felelősséggel tartozom. Én, akik ismernek, tudják, hogy együgyű ember vagyok, egy ügyem van. Ez pedig a hagyományos kultúra. A Magyar Kulturális Alapítványnak, hát nyilván végre elértünk oda, hogy mindenki Kárpát-medencében kezd el gondolkodni. Megjegyzem, a Hagyományok Háza 2001-ben, amikor megalapult, akkor Kárpát-medence intézményként határozta meg önmagát, alapító kirat szerint. A hagyományos kultúrában pedig nagyon szép összefogásban sikerült, ugye van egy, hál' Istennek a politika létrehozta egy nemzeti kulturális tanácsunk, ahol a Csabával is ott ülünk együtt, vagyis ültünk. Ez a 17 nemzeti intézménynek a tanácsa, és hát stratégiákat gyártottunk az elmúlt időszakban. Az én, illetve hát a mi stratégiánk összefogásban az ennek a hagyományos kultúrának a kistáji visszatanítását célozza. Arról szól, hogy igenis vissza kell vigyük a kistájakba azokat a hagyományos kultúra elemeket, amelyek régen ott voltak, nyomokban talán egy jó pár helyen még ott vannak, de hát ezzel próbálunk ismét egy élhető helyet teremteni a Kárpát-medencéből. Mert nyilvánvaló, itt beszélünk pajtákról, csűrökről, épületekről, de az emberek nélkül és az emberek kultúrája nélkül ez az egész holtanyag. A Magyar Kulturális Alapítvány az én megfogalmazásomban ezért fog dolgozni a következő időszakban. És hát az első lépés nagyon szerencsésen szerintem, pont a Horváth Laci előző munkájából, illetve hát a FUNO vezetése melletti előző munkájából, a pajtakult ötletből kiindulva, ezen a területen a vidéki Kárpát-medence, mondjam így, Magyarország megerősítésén fog dolgozni. Úgy tudom, hogy kiírás előtt ezt a délutáni programban majd mondjuk, van egy nagy NKS pályázat, ahol a pajták pályázhatnak, illetve itt egy distinkciót kell tennem. Adódik a civilizációs különbségekből, ami a teljes Kárpát-medencében, ugye a különállami létben az elmúlt 100 évben sajnos előállt. Jól állunk Kis-Magyarországon pajták ügyében. A Kárpát-medencében a határon túl nem állunk ilyen jól a beruházásoknál. Én nagyon remélem, hogy azt, amit mi Erdélyben csűrnek nevezünk, az ebbe a projektbe bele fog férni, és hogy ki fogjuk tudni sokkal szélesebb körben is építeni azt a hálózatot, aminek itt Magyarországon már nagyon sok szép példáját láthatjuk. Tehát ez a terv nagy vonalakban röviden, ami ránk vár a következő 5 évben.
Köszönjük. Gőz László, voltál a Magyar Zeneházában? Mi a véleményed róla?
Jó napot kívánok mindenkinek. Hát a zeneházának a létrehozásában volt egy 7 vagy 8 fős csapat. 2012-ben kerestek fel minket, és bíztak meg evel a társadalmi munkával, amit mi boldogan vállaltunk, aminek az volt a feladata, hogy már hogy a mi feladatunk az volt, hogy először találjuk ki a tartalmát ennek a háznak, és sok-sok találkozás, utazás, beszélgetés után Rockenbauer Zoltán vezetésével megszületett egy közel 70 oldalas anyag, amiben abszolút részletesen le volt írva, még a helységjegyzéket is, azt éppen én csináltam, összeraktuk, és így került ez pályáztatásra építészeti szempontból, és megnyerte a japán építész, és egy gyönyörű házat tervezett oda, aminek az alapvető feladata az volt, és a mi terveink szerint, és láthatóan ebbe az irányba helyesen halad, hogy valahogy visszaszerezzük azt a közönséget, ami mondjuk a 90-es években volt, magyarul egy közönségnevelési irány, ez volt a fő cél. Én azt gondolom, hogy a Magyar Zeneháza első lépéseit figyelve járja az utat, azt, ami kell neki. Reflektálva Laci és Csaba beszédjére, ennek a beszélgetésnek az a címe, hogy a pajtától a palotáig. Mi egy kicsit másképpen láttunk egy csomó mindent, akik házakat üzemeltetünk, vezetünk és megálmodunk. És itt ugye már azonnal van egy műfaji megosztás, amikor Keller András valamilyen nyilvános beszélgetésben azt mondta, hogy a klasszikus zene egy arisztokratikus műfaj, a kortárs zenéről nem is beszélve, akkor egyrészt lehet vele vitatkozni, másrészt részint azért egy picit igaza van. Ezt szeretnénk mi visszahúzni gyakorlatilag, hogy nem csak egy arisztokrata műfajról van szó, de a operáról beszélünk, kortárs zenéről, vagy a úgynevezett kortárs jazzről, tehát nem hagyományos mainstream jazzről, akkor ezek azért előjönnek. Ami számomra nagyon fontos, hogy egy intézménynek legyen arculata, és én nagyon örülök ennek a Pajta programnak, mert ennek nagyon komoly arculata van. Sőt, most már azt hiszem a 7. éve támogatjuk, szó szerint én támogatom Csalog Gábor Pajta koncertjeit, ami hát elég komoly előadókkal egy héten keresztül minden nyáron mi szállítjuk a zongorát, és adjuk neki a zongorát. Ami elemben nagyon fontos, és azt gondolom, hogy mindannyian azért ülünk itt, hogy valamelyest a gyökereinkkel foglalkozzunk, és itt van egy nagyon szép összeérési pont, akár a jövőre 100 éves születésének 100 éves évfordulóját ünneplő Ligeti Györgyről beszélünk, rengeteg népzenei vonatkozás, Ötvös Péter, aki az első igazi nagy darabját, az Atlantiszt 95-ben írta, egy népi zenekar van magában a zenekarban, Kurták György, aki mindig lenyúl a magyar népzenéhez, ezek, és aztán most sorolhatnám egy csomó olyan szerző, aki igenis a Bartók által meghatározott úton halad, de hogy negatív hírt is mondjak, el kell gondolkozni azon, hogy ma Bartók Bélának van egy róla elnevezett emlékház, ami ebben a pillanatban üres, szét van verve, mert az örökös elhordta a cuccokat onnan. Tehát ugyanakkor azért van ilyen is, hogy meg tudjuk-e becsülni ezeket a nagy szerzőket.
Hogy kerestük a fellépő Demeter Szilárd helyett, és akkor fejemhez csaptam, hát, hogy a Gőz Lacit hívjuk el. Neki minden sikerült az elmúlt 30 évben. Minden kultúrpolitikussal tulajdonképpen szót értettél, meg tudta győzni őket, hogy a te kortárs kísérleteidet a beruházásaidat támogassák. Hogy szerinted mi a jó kultúrpolitika, vagy hogy sikerült ezt véghez vinni? Hagyjál itt tanácsot sokunknak, mert tulajdonképpen aki itt ül, mindenkinek van egy kultúrpolitikai álma, aztán a különböző pályázati rendszerekben sokszor elveszünk. Mi kell hozzá, a politikai tőke, vagy a kitartás, az eszme?
Ez mind... nagyon nehéz kérdés.
Építesz egy kortárs operát például, mikor nyílik, van-e rá fedezet?
2026-ra tervezzük a nyitását, 2023-ban fogjuk letenni az alapkövet, de ez már azt hiszem a negyedik dátum, de azt hiszem, hogy ez talán sikerülni fog. Talán annyi, bizonyos szempontból annyi előnyöm van más beruházókkal, vagy zenészekkel, vagy beruházókkal szemben, hogy megmaradtam zenészként, játszom rendszeresen, folyamatosan, és látom azt az oldalt. Tanítottam 33 évig a Zeneakadémián, látom a diákok oldalát, látom, ahogy fejlődtek, hogy mi a 70-es években kezdtük el az iskolát. Én 2010-ig tanítottam, láttam, hogy mennyire másképp gondolkoznak a mai gyerekek, és ezek mind-mind-mind erőt adnak, és nagyon sok személyes segítség van emögött. Talán az a legfontosabb, hogy én politikáról soha nem beszélek, én mindig a szakmáról beszélek, és rengetegen ígértek rengeteg mindent, amin körülbelül a felét betartották, a felét nem. Azt hiszem, hogy a naívságom, mert van az is, áttöri ezeket a határokat, ami a politikával kapcsolatos. Nem egyszerű az életünk, mert 26 éve működik a BMC, és amikor elkezdtük, akkor az ismeretségi körömnek, barátaimnak mondtam, hogy csinálok egy zeneinformációs központot, és mindenki nagyon jót röhögött rajta. Ma ez a zeneinformációs központ magán kézben arra törekszik, amit például a Kelemen Laciék csináltak a Hagyományok Házában, hogy föltérképezze nem a népzenét, hanem a kortárs zenét, 1900-tól született zeneszerzők adatait. És akkor egyszer csak észrevettük, hogy egyre nő ez a BMC, és ma már egy 60 fős cég a város közepén üzemeltet egy házat, és ha minden jól megy, akkor 5 év, vagy kb. 5 év múlva megnyílik a mellettünk lévő ház is, és egybe lesz az egész egy nagyon speciális, különleges programokkal jelentkező fővárosi intézmény. Nem tudunk olyan nagyot alkotni, ami egy Bartók tavasz, vagy egy Liszt ünnep, aki ki tud nyúlni az egész ország területére. Mi egy szegmens, mi azt képviseljük, ahogy a Fonó is képvisel valamit, mi alapvetően a mai zenével, ennek a jazz vagy a klasszikus zenével foglalkozunk.
Az elmúlt percekben a Pajtától a Palotáig konferencia, a Hagyományok Házában zajló konferencia kerekasztal beszélgetését hallhatták. Hamarosan folytatódik a beszélgetés vendégeinkkel, Kájl Csabával, Kelemen Lászlóval, Gőz Lászlóval, Horváth Lászlóval és Borsa Katával. Maradjanak velünk!
Hamarosan folytatódik a nap vendége.